Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Japánba fogunk ezúttal ősszel kirándulni, mert hogy Japánba szinte bármelyik évszakban megyünk, nagyon-nagyon-nagyon sok csodát láthatunk, és nem csak azért, mert szép a természet jó pár helyen, például az erdőkben, vagy akár a híres nagy parkokban, Tokióban mondjuk az Ueno Parkban, vagy akár a kiotói filozófus sétány környékén, hanem azért is, mert elvarázsol minket például az, hogy minden vonat másodpercre pontosan indul, perceke alatt eljutunk A-ból B-be, úgy, ahogy azt eredetileg elképzeltük, hihetetlenül modern a közlekedés, nagyon precíz szinte minden, amit ott látunk, és alig van szemét, pedig nincsenek kukák. Nagyon sokszor magukkal viszik az emberek a szemetet, és otthon aztán szelektíven vagy normálisan kidobják, de nem szemetes egyáltalán semmi sem. A vécék pedig, a nyilvános vécék olyan tiszták, hogy jó párban jártam, és hát szinte enni lehetne a padlójáról, és még azok a furcsa kis szagok sem érezhetőek, amelyeket azért megszoktunk Közép-Kelet-Európában. Hozzáteszem, ingyenesek a vécék, és minden metró megállóban van, például Tokióban. Úgyhogy sok csoda van errefelé, meg motoros WC is, és olyan fürdési szokás a Japanese, vagyis japán szállodákban, ahol közösségi fürdés van, amit meg kell tanulni. Jó, magam is próbálkoztam sokáig megtanulni, és hát sikerült végül egy idő után már, mert hogy megszálltam egy olyan szállodában, ahol a japánok is meg szoktak szállni, és bizony rájöttem, hogy hogyan kell a papucsot felvenni, amikor leteszem a fürdő előtt, ahol meghatározott időben mehetnek a nők és külön a férfiak, merre felé kell, hogy nézzen az orra, milyen csipeszt kell, hogy rátegyek, utána hányszor kell, hogy fürödjek, bizony háromszor, előzetesen lezuhanyozni, persze, ez a fürdés, és aztán utána még a fejemre csákót hajtogatva beülhetek 15 percre a jacuzziba. Aztán kijöhetek, és visszafelé is fürödni kell, mosakodni, és hát persze minden alkalommal hajat mosni, megszárítkozni, papucsot cserélni, majd visszamehetek szépen a kis, hát azt mondjuk, hogy szobámba, de hát az igazából egyszerre szoba, hálószoba, nappali, és mellette még étkező is, mert hogy a földből egy ilyen kis mini asztalt is elő lehet húzni, fürdőszoba nincsen, WC azért van, és hát persze motoros WC, mert errefelé az a divat, hozzáteszem, angol nyelvű feliratok nem mindig vannak a nemzetközi szállodákban, igen. Úgyhogy sok csoda van Japánban, de az alapdolgok is bámulatosak, meg érdekesek, amelyekről azt gondolnánk, hogy hát biztos, hogy el tudunk menni majd mosdóba, vagy biztos, hogy tudjuk, hogy kell fürödni, hát még ezt is újra kell tanulni sokszor. Meg hát sok más egyéb szokás is van Japánban, vannak mindenféle őszi séták, őszi munkahelyi feladatok, és eleve olyan munkahelyi közösségek vannak, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoznak, sok időt töltenek a munkahelyen, de még egyébként is a munkahelyi közösség néha, amikor van egy kevés szabad idő, akkor összejár sokszor, és parksétát tesznek, vagy együtt felfedeznek valamit, vagy este elmennek például tavasszal, ha már nem őszről beszélek, a cseresznyefa virágzást megünnepelni. Úgyhogy nagyon fura az, hogy miként viszonyulnak a munkához, miként viszonyulnak a mindennapokhoz, a hétköznapokhoz a japánok. Voltam egy olyan filmnek a tiszteletbeli nagykövete, védnöke, ami arról szólt, hogy Japánban van olyan cég, amelyik segít egyfajta másik azonosságot adni azoknak, akik nem bírnak már a saját kis környezetükben meglenni, élni, és érdekes volt, hogy milyen problémákkal küzdenek. Például, hogyha mondjuk a nagyapjának a cégét tönkretette, de nem azért, mert ő valamit súlyosan elhibázott, hanem olyanok voltak a körülmények, hogy tönkre ment a cég, és hát emiatt annyira szégyelte magát a családtagjai és a barátai körében, hogy inkább elmenekült, és ez a céghez adott neki új személyazonosságot, és akkor szerzett neki álláslehetőséget teljesen más területen messze. És még mindig jobb, mint az öngyilkosság, mert hogy Japánban rengeteg az öngyilkos. Láttam a feliratot egyszer japánul, és lefordítottam magamnak kedves helyi tanítványommal, hogy mit is írtak oda a japán metró megállónál. Hát azt, hogy ne legyen csúcsidőben öngyilkos, mert még késnének a szerelvények. És egy morbid és furcsa, de nagyjából megmutatja azt, hogy bizony komolyan küzd Japán azzal a problémával, hogy nagyon sokan ezt a fajta érzést, hogy mindig meg kell felelni, hogy a munkában tökéletesnek kell lenni, hát ezt nehezen tudják elviselni. És az is érdekes, hogy a munka viszont működik, tényleg precízen dolgozik mindenki. A termékek, amiket előállítanak, azok hát világhíresek és nagyon jó színvonalúak. Régen alig volt munkanélküliség Japánban, általában egy ember ugyanazon a munkahelyen dolgozott a nyugdíjáig, és a nyugdíjasokról is gondoskodott a cég. Volt olyan, hogy valaki nyugdíjba ment, és megszorult, és a cég kifizette az összes olyan dolgot, amivel csak tudott segíteni gond nélkül. Tehát nagyon komolyan odafigyel a vállalat a dolgozóira, de a dolgozó is mindent megtesz a cégért. Nem csak annyi ideig dolgoznak az emberek, mint ami a hivatalos munkaidejük, hanem utána még a vállalat érdekében benn maradnak sokan. Sőt, jogszabályt kellett hozni arról, hogy ha valaki szabadságot vesz ki, akkor a szabadság, hogyha mondjuk egy 5 napot kivesz, akkor az első 3 nap nem mehet vissza a munkahelyére. Mert bizony sokan kivették a szabadságot, de 1 óráig bírták otthon, és utána már lelkismeret furdalásuk volt, hogy ők otthon nem csinálnak semmit, miközben dolgozhatnának, és a vállalat érdekében tevékenykedhetnének. Egyszer találkoztam a tokiói metróban egy bácsival, aki megszólított engem, éppen azt hiszem talán aznap ment a járatom egy átszállással vissza Budapestre, és Oszakából jöttem. Leszálltam a Shinkansenről, átmentem a metróhoz, és odajött a bácsi, és megkérdezte, hogy nem szeretnék-e venni ipari víztisztítót. Sok minden járt a fejembe, de arra nem gondoltam, hogy úgy a repülőgépre felviszek egy ipari víztisztítót, mert éppen kellene, és azt feltétlenül ott a tokiói metróban fogom megvenni. De hát a kíváncsiság azért nem hagyott nyugodni, és megkérdeztem, hogy hát miből gondolja, hogy én potenciális vásárló lennék. És mondta a bácsi, hogy hát szerintem hány éves ő. Hát olyan 70-nek nézett ki, mondtam, hogy hát 60. Mondta, hogy ő már 76 éves, de szeretne eladni nagyon sok víztisztítót még. És mondtam, hogy miért. Hát mondta, hogy azért, mert a nyugdíja előtt megígérte a főnökének, hogy el fog adni 1500 víztisztítót. Hát a pontos számra már nem emlékszem, de mondjuk legyen 1500. És nem sikerült még eladnia csak 1000-et, de már egyszerűen nincs több ismerőse, és a nyugdíj után is dolgozik és ügynökösködik, mert addig hát vagy meghal, vagy elad 1500 víztisztítót. Ez nem hagyhatja ezt abba, hogy ezt így értékesítse ezeket az ipari víztisztítókat, úgyhogy már elfogyott az összes ismerőse, már az ismerőseinek az ismerőse is elfogyott, már random fölhívott vállalatokat, meg mindenféle üzeneteket küldözgetett nekik, és azt találta ki, hogy random, teljesen vadidegen embereket leszólít a metróba, hát ha ő vesz víztisztítót, vagy ha nem is ő, akkor van olyan ismerőse, akinek kellhet ipari víztisztító. Hát minden elismerésem a bácsié volt, bár hozzáteszem, nem vettem ipari víztisztítót, nehéz is lett volna a repülőgépen hazavinni, meg szándékomban sem volt, de ez egy jó példa arra, hogy milyen mentalitással élnek, dolgoznak a japánok. Van egy sziget, Okinawa szigete, és ott van Japánban a legtöbb 100 év feletti. Sokan azt mondták, hogy hát azért, mert hogy nem regisztrálták a születéseket megfelelően, és utólag hát persze mindenki korábbi dátumot írt be, tehát adminisztrációs oka van ennek, de a helyiek ezt cáfolják, és érdekes az, hogy Massachusetts-i kutatók 20 évig dolgoztak azon a projekten, hogy megállapítsák, hogy vajon bizonyos helyeken a Földön miért élnek hosszabb ideig az emberek, mint máshol. A kutatók nagyjából azt térképezték fel, hogy Európában Szardínia szigetén élnek a legtöbben, Amerikában Costa Rican, és Ázsiában pedig Okinawa szigetén, Japánban. És nagyjából arra jutottak, hogy a hosszú élet titka az 25% genetika. Tehát, hogyha valakinek az apja, anyja hosszú életű volt, akkor valószínűleg ő is hosszú életű lesz majd. 25% az élelmiszer, és nem az a lényeg, hogy valaki vegetáriánus vagy húsevő, hanem az, hogy frisset tegyen. Friss halat, friss húst, friss zöldséget. Ha frisset eszik, akkor tovább él. Minél frissebbet, minél inkább a természet közeli a táplálék, minél kevesebb adalékanyag van benne, annál egészségesebb, és hát a jó táplálkozás bizony a hosszú életnek az egyik titka. És nagyon kis százalékot mondtak arra egyébként, amire mi igazán gondolunk, hogy hát ha valaki nagyon stresszes, akkor valószínűleg rövidebb ideig él. Hát igazából a stresszfaktor nem annyira brutálisan erős, mint amennyire gondolnánk. Hát ha valaki stresszel, akkor a japánok stresszelnek, és Okinawa szigetén ugyanez igaz, és mégis hosszú ideig élnek. És a maradék százalék, hát majdnem 50 százalék, az pedig nagyjából arra jutottak, hogy abból áll, hogy mindig legyen célja az embernek. Tehát, hogyha valamit végez, valamit dolgozik, soha ne hagyja abba. Hogyha mégis abba hagyja, mert mondjuk nem dolgozik, akkor legyen más elfoglaltsága. Tehát az elfoglaltság a titka. Sokan a nyugdíj után hamar leépülnek, mert úgy érzik, hogy már nincs szüksége rá a vállalatnak, a társadalomnak, és igazából nem érzik azt, hogy most már valójában nő nekik bármilyen jogosultságuk lenne így, és a szervezetük ezt érzi, ezt az érzést. Erre jutottak az Okinawa szigetén élőket vizsgáló kutatók. Tehát Okinawa szigetén mindenki folyamatosan dolgozik, hogyha van ott egy asztalos, akkor egy héten, hogyha 10 asztalt jártott korábban, nyugdíjas korában már csak 3-at tud, de azt a 3-at megcsinálja 100 évesen is. És így tovább, hogyha valaki pedig már tényleg nem tudja azt a munkát végezni, mint amit korábban csinált, akkor pedig folyamatosan vállalja azt, hogy az unokákra ő vigyáz, mos, főz, takarít. Tehát mindenképpen fontos az, hogy hasznos elfoglaltság, tehát munka legyen. Műveljük kis kertjeinket. Emlékszünk talán a Candide-ból is erre a mondatra, és az biztos, hogy ez nagyon-nagyon fontos történet, mert hogy ha valakinek van elfoglaltsága, akkor hasznosnak érzi önmagát, és a szervezete is érzi ezt. Tehát nagyjából erre jutottak. Minden esetre Okinawa szigetén voltam egy olyan étteremben, ahol nem csinos lányok voltak a naptáron, hanem 100 év fölöttiek. Tehát abból csináltak fali naptárt, hogy a 100 év fölöttieket lefotózták, és ők voltak a január, február, március. Ha már a hónapoknál, meg a napoknál tartunk, akkor Japánban az ősz tényleg a legtöbb helyen nagyon szép. Egyébként Tokiótól, hogyha Shinkansen-el elmegyünk Kyotóba, ott van a filozófus sétány és a környéke, az szinte minden évszakban mesebeli. Tokióban nagy parkokat is találunk, Oszakában pedig nem csak felhőkarcolókat, hanem ott is vannak azért sétányok, parkok, tehát nagyon szép ez a rész. Yokohamában pedig a tengert is megcsodálhatjuk, és hogyha pedig délebre utazunk, akkor bőven van tengeri élményünk, és hát sok apró kis sziget is tartozik még a nagy szigethez, a fősziget, úgyhogy Japán nem csak hogy szigetország, hanem szigetek országa szinte. És hát természetesen emiatt friss halak sokaságát mindenhol megkóstolhatjuk. Bár hozzáteszem, nekem a tokiói halpiac volt hatalmas élmény, ahol elképesztően érdekes volt, hogy a halakat milyen higiénikusan tárolták jég között, és még egy üveglappal le is vették a kis vitrineket, tehát nagyon-nagyon odafigyeltek erre. A turistáknak Japánban az lesz szembetűnő, hogy hát mindent precízen pontosan ki tudnak számolni, mert nincs borravaló, nincsenek hozadékos költségek, pontosan tudjuk, hogy mi mennyibe kerül, tehát amennyibe kerül, az drága. Hát láttam övet durván 2 millió forintos összegért, a dinnye 30 ezer forint, 40 ezer forint, és hát azért ez nem most volt, tehát azóta talán még drágább. Az elektronikai termékek azért nem annyira drágák, de az étkezés a legtöbb helyen igen. Nem csak sushit esznek, esznek mindenféle más dolgot, van az udon vagy üdön leves, van a rámen leves, tehát nagyon sokféle fajta leves van. A japán régióknak is különböző a konyhája. Egy dolog összeköti a japán konyhát, hogy friss a termék majdnem mindenhol. Én egyszer sem ettem olyat, amire azt mondtam, hogy hú, hát ezt nem eszem meg, vagy hát ez olyan, hogy igazából látszik, hogy nem friss. Tehát mindenhol nagyon jó minőségű élelmiszereket árultak, és nagyon jó élelmiszereket lehetett fogyasztani. Nagyon tetszett az, hogy rengeteg helyen van automata, és ezekből az automatákból meleg italt, meleg ételt, meleg levest is lehet kapni. Ráadásul mindegyik automata működött. Mindegyik japán utam során, bármelyik automatából akartam valamit kivenni, mindig ki tudtam venni, egyszerű volt a működtetése, és nem volt olyan, hogy elnyeri a pénzt, vagy hogy nem működik a kártya, vagy bármi más. Tehát ez például szintén imponáló dolog volt, lehet szeretni Japánt sok-sok hasonló dolog miatt. majdnem minden nap éreztem eleinte azt a magasabb épületek tetején, mint hogyha lenne egy kis mozgás, egy kicsit, mint hogyha inognék. És azt mondták, hogy ezt a helyiek már nem érzik, de a külföldiek néha így ilyen kicsit furcsán érzik ezt a dolgot a magas épületeken, és hát magas épületből nincsen hiány Japánban, tehát bőven van lehetőségünk arra, hogy felmenjünk és megnézzük a kilátást. Tokióban a Tokyo Tower talán a legszebb, ami olyan, mint egy kicsi Eiffel-torony, helyesebben inkább legérdekesebb, meg innen nagyon jó a kilátás, de sok szállodából is jó a kilátás, Yokohamában és az Intercontinentalból jó a kilátás, de Oszakában is van egy kilátópont. De a kilátókat amúgy is szeretik a japánok. Hogyha valaki látott már magyar japán turistát Magyarországon, akkor igazából nagyon-nagyon jó turistának mondják őket, mert sokat költenek és lelkesek, és nem nagyon kritizálják a dolgokat. Mesélte egy idegenvezető ismerősöm, hogy a japán turista csoportnál, amikor egyszer utaztak, városnéző busszal mentek, és a busznak az összes ablaka bepárásodott, de nem méltatlankodtak, hogy te jó ég, nem látok ki, hanem állatokat rajzolgattak az ujjaikkal, és akkor örültek annak, hogy ez lehet. Tehát valóban nagyon hálás turisták. Ámulatba ejti őket, amikor a citadellára felmennek és megnézik a látképet, ezt nagyon szeretik, és mellette a hidakat, meg az arisztokraták világát, azt imádják. A pontatlan közlekedést azt nehezen tudják elviselni, és hát hogyha azt mondjuk nekik, hogy nem tudom, Somlói Galuska, akkor azt borzasztónak tartják, az édes túrót is, meg a mákos pite, hát az valami eszement dolognak tartják, úgyhogy az biztos, hogy ugyanúgy furcsának találják a mi étkezési szokásainkat, főzelékeket, meg ilyesmit, te jó ég, mint ahogy jó pár ételüket mi is furcsának találjuk, tehát a tengeri sünt se szoktuk mi azért annyira elfogyasztani, bár hozzáteszem, azért hozzájuthatunk, hogyha megyünk a tengerhez. De nagyon sok szokásuk érdekes még, az iskola rendszerük is érdekes, a tanítások is érdekesek, az, hogy hiába keres relatíve többet ott egy tanár, de nagyon-nagyon sok munkája van, és bármikor rendelkezésre áll a tantestületnek, vagy akár a diákoknak, nebulóknak, tehát nagyon komolyan veszik ezt a dolgot. Nincs meg a szabadidőnek az a foka, mint nálunk. Tehát nálunk ugye valaki dolgozik valahol, és akkor utána hazamegy, hát akkor engem már ne zargassanak, pláne ne hívjanak föl vasárnap, pláne ne csinálnak semmit akkor, amikor én szabadságon vagyok. Hát ilyen Japánban nincs. Hogyha este 8 órakor telefonálnak, hogy szükség van rám, akkor rohanok, mint a szélvész. Nem érdekes, hogy egyébként nem tudom, moziba akartam menni a kedvesemmel, vagy a gyerekkel volt programom. Ha munka van, akkor menni kell. A szabadságról is, ha kell, visszamegyünk. Mindenképpen fontos az, hogy jó legyen a munka, a munkámra ne legyen panasz. Ma már egyébként nem olyan általános, hogy egy embernek egy munkahelye van élete végéig, ma már azért vannak váltások, ma már van munkanélküliség is Japánban. Hát régen, ha valaki nem dolgozott, vagy nem volt munkahelye, akkor igazából a társadalom szélére került. Ma már azért nem ilyen a helyzet, meg az új generáció azért nyilván ugyanúgy használja az internetet, nézi, olvassa, hogy mi történik a világban. Hát most már emiatt aztán persze a szokások is megváltoztak. A japán zene viszonylag ismert, de hát természetesen a nemzetközi zene, meg az amerikai zene itt is meghódította az országot. Az amerikai zene az, ami mindenhol ott van még azokban az országokban is, amelyek egyébként ellenségesek, vagy ellenséges érzülettel viseltetnek az Egyesült Államok iránt. De a zenét még ők is elismerik és hallgatják. Tehát Madonna nevét, vagy Michael Jackson nevét, hát mindenki ismeri független attól, hogy hol van Észak-Koreától Afganisztánig. Ugyanígy Japánban is. De a japánok mégis azért szeretik a saját kultúrájukat. A gésa kultúra az már egy letűnt idő, még van belőle valami, de létezik, de hát csak japánoknak japán gések. A többi gésa, amit mondjuk Kyotóban látunk, azok a turista szórakoztatás részei, tehát bemutatnak japán teaszertartást, meg fellépnek gések a kyotói különböző ilyen művelési központokban, meg énekhelyeken, de hát ők már igazából nem úgy gések, mint ahogy a klasszikus japán irodalomban ezt olvashattuk, vagy olvashatjuk. Nagyon sok helyen a szamurájok történetét is megismerhetjük. Rengeteg múzeum van, ahol megnézhetjük a híres ékszereket, a kardokat, tehát a kés, a kard, a különböző ilyen szerszámok, hát ezek legendásak Japánban, meg hát legendásak a harcművészetek is, és azok is érdekesek, hogy miként mutatják be ezeknek a történeteit. A császári palota szintén Tokióban is, meg több más helyen is van, még más városokban is, a régi fővárosban is a turisták kedvencei közé tartoznak, de természetesen minden japán történeti dolog az olyan, hogy pedánsan, precízen, jól összerakott, és az interaktivitás sem nélkülözi manapság már. A japánok korán sem beszélnek úgy angolul, mint ahogy azt elképzeljük, vagy akár csak mondjuk a norvégok, vagy a svédek, hát a skandináv országok lakói, azok nagyon jól beszélnek angolul, de hát hozzáteszem, nyilván azért ez a dinasztia adta Anglia királyait, tehát tudjuk jól a vikingek sorozatból, meg a történelmi tanulmányokból, hogy hát persze, mert hogy a viking királyok uralkodtak Angliában, akkor ne csodálkozzunk, hogy tudnak angolul most a késői utódok, de Japánban egyébként meg mindenki fogja a kis mobiltelefonját, és segítőkész a külföldiekkel, és akkor gyorsan a fordítóba elmondja, hogy mit akar, lefordítja az, és akkor így tudunk tájékozódni, meg tudunk segítséget kapni. Utcatáblákkal alig találkozunk, tehát azért nem olyan egyszerű A-ból eljutni B-be, de hát manapság már nem lehetetlen, meg hát fel tudunk készülni az internet segítségével, és mindent szerintem pontosan, precízen és jó szándékkal segítőkészen csinálnak, amit én tapasztaltam. Érdekes, hogy sokan megkérdezték, hogy na de hát mi a helyzet a bűnözéssel? Hát nyilván van szervezett bűnözés, van prostitúció, van drogkereskedelem, ezeket általában a jakuzák tartják kézben, és jellegzetes az, hogy nekik tetoválásuk van, és egyébként pedig más nem nagyon csinál tetoválást, mert azért furcsa, mert ilyen alapon hát tetoválásod van, akkor már eleve furán néznek rád. Egy csomó fürdőben nem lehet bemenni, hogyha valakinek tetoválása van. Nyilván azt nem akarják kiírni, meg nem is lehetne, hogy hát na, aki nem tudom, a maffia tagja, az ne jöjjön be, hanem akinek tetoválása van, az ne jöjjön be. Úgyhogy le kell ragasztani a tetoválást, hogyha olyan közfürdőbe akarunk bemenni európaiként. De az is érdekes, hogy csak a mentalitással kapcsolatban szeretném elmesélni, hogy hát itt is megvannak a hierarchiák, és itt is a helyi maffiának a vezetése, amikor volt egy komoly földrengés, és emiatt több ház romba dőlt, az áldozatoknak komoly pénzt ajánlott fel, és segítette az újjáépítést például. Tehát ez azért meglehetősen furcsa gesztus, de ilyen is van, tehát ez is azért mutatja, hogy még a társadalomnak az a része, amit a bűnüldöző szervek nyilván joggal üldöznek, hát még az is egy katasztrófa idején kiállt azokért, akik elvesztették az otthonaikat. A fukushimai erőműnek a hát robbanása meg a tönkremenetele azért az nagy sok volt Japánban, amikor a cunamit követően súlyos gondok voltak, és hát akkor is összefogott a teljes társadalom. Tehát nagyon össze tudnak fogni, nagyon összetartóak, ha valami probléma van, akkor mennek segítőkészen, és rengeteget próbálnak meg segíteni azoknak, akik rászorulnak. De egyébként is, ha egy cég, egy vállalat egy partit rendez, mindig meghívják azokat, akik nemrég még ott dolgoztak, és nagyon sokszor gondoskodnak arról, akik akár egész életüket egyetlen vállalatnál töltötték el. Japánban ideális sétákat tenni novemberben, hogyha nem esik nagyon az eső, akkor láthatjuk a délebbi területeken ilyenkor a lombhullást is, meg azt, hogy szinte aranyba borul minden ott a lábunk mellett alatt. Nem mindenhol ugyanakkor hullanak a lombok, az északabbi területeken korábban, októberben, és akkor novemberben pedig a délebbi területeken. Ez ugyanolyan, mint a cseresznyefa virágzás ünnepe, hiszen amikor megkérdezték tőlem, hogy hányadikára menjenek ünnepelni a cseresznyefa virágzást, hát mondtam, hogy attól függ, hogy Japánba melyik részre mennek, mert hogy márciusban már, március 3. hetében lehet látni cseresznyefákat az északabbi területek kivételével sok helyen, és vannak olyan részek, ahol mondjuk április végén, május elején még vannak virágzó cseresznyefák. De a legjobb megoldás, hogyha a Tokióba, az Ueno Parkba mennek, vagy Kyotóba a filozófus sétányra, az nagyjából április 1, 2, 3, 4, körülbelül ezek az időszakok, amikor érdemes oda menni. Tehát március végén menjünk oda, és akkor maradjunk egy másfél hetet, akkor biztos, hogy látunk virágba borult cseresznyefákat. A japán ősz egyébként tényleg olyan, hogy a természetet bebarangolhatjuk. Ha már Tokiónál tartottam, akkor az Ueno Park valóban nagyon szép ebben az időszakban, és ez az a park, ahol szinte mindig találunk helyieket is, mert hogy a vállalati partiknak is sokszor a helyszíne egy-egy pad, és körülülik ezeket a padokat, beszélgetnek, megvitatják azt, hogy mi történt a munkahelyen. Persze szigorúan munkaidőn kívül, mert hogy munkaidőben dolgozni kell, erre nagyon szigorúan odafigyelnek a japánok. Ilyenkor ősztel azért nem telítenek le pokrócokat, meg már hűvös is van. Tavasszal azonban a cseresznyefa virágzás idején kék színű ilyen műanyag valamiket, ilyen kis takarószerű dolgokat tesznek le a fák alá. Oda megy már reggel vagy dél előtt egy-egy munkatárs, és akkor azt a kis letakart részt őrzi a cseresznyefa virágzó cseresznyefa alatt, és hát kérdeztem egyszer, hogy de mi történik akkor, hogyha a munkatársnak el kell menni a mosdóba, és hát mondták, hogy hát erre találták ki a pelenkát, és tény is való, hogyha nem két-három munkatárs megy, és tudják váltani magukat a mosdóba, akkor bizony, hát ennél jobb megoldás kevés van, de azzal együtt a nagyon-nagyon kurrens helyek, azok azért fontosak, mert a vállalatnak egyfajta dicsőség az, hogy ő nagyon szép cseresznyefa alatt töltheti el a munkatársakkal együtt az időt. De hát annyi cseresznyefa van, hogy akár kimegyünk őrizgetni, akár nem, azt a kis leterített kékszínű kis takarót, vagy bármit, ilyen kis műanyagot, mindenképpen fogunk valamit találni, és az egyetemisták közül is sokan kimennek a csoporttársakkal, ők is találnak valamit, hiszen az Ueno Park, így űvel mondják, az tele van cseresznyefával, és ezek japán díszcseresznyék, a mulandóság jelképei, mert hogy hamar elvirágoznak, és gyönyörűek. A japánok amúgy is nagyon szeretik mindazokat a természeti csodákat, amelyek gyönyörűek, virágba borítják a területet, és hamar vége lesz a dolognak, tehát sokat szeretnek filozofálni, nem véletlen, hogy filozófus sétány is van Kyotóban. Kyotó ugye az a régi főváros, Tokió az a mostani, és Shinkansen köti össze a kettőt. De az őszi időszak is attól még szép. Hozzáteszem, ha már a cseresznyefa virágzást megemlítettem, érdekes volt számomra az, hogy fotóztam olyat, hogy ittak ilyen japán sörféleséget, meg japán szakét, de hát az olyan gyönge volt, hogy mintha kólát ittam volna. A magyar pálinkát képtelenek meginni, vagy ha meg is iszták, akkor azonnal így rosszul lesznek, de itt is olyan volt, hogy meghívtak, nagyon-nagyon barátságosak a japánok, nagyon jól éreztem magam kint végig, sokszor voltam, és oktattam is ott, és meghívtak, hogy hát akkor tartsak velük, tényleg vadidegen voltam, és be is ültem közéjük a cseresznyefa virágzás idején, és beszélgettünk, közös fotók készültek, és elkezdtek iszogatni, és én is iszogattam, és akkor így utána így kidőltek, de tényleg, hogy leheveredtek hirtelen, meg ráfeküdtek arra a kis kék műanyagra, és nem értettem, hogy mi van. Azt hittem, hogy így játszanak valamit, de nem játszottak semmit, hanem nekik ez a szaké ennyi volt, és úgy kész, be kellett őket tenni a taxiba, és kiütötték magukat. Tehát valahogy nem bírják az alkoholt, mert hallottam, hogy állítólag valamilyen enzim nincsen meg a szervezetükben, ami nagyon gyorsan le tudja bontani, vagy relatíve gyorsan le tudja bontani az alkoholt, úgyhogy emiatt van ez, de akár emiatt van, akár más miatt, az biztos, hogy azt tapasztaltam, hogy hát nem, hogy annyit nem bírnak, mint az én barátaim, hát semmit sem bírnak, mert én azért meg tudok inni egy 2-3 pálinkát gond nélkül, de van olyan barátom, akinél mondjuk egy 10 kupica, az csak a welcome drink. Ezzel együtt Japán ugye tavasztal csodálatos, de ősztel is nagyon szép. Ráadásul az idő amúgy sem annyira napsütéses mindig, hogy arra kelljen várnunk, hogy jaj, akkor most nyáron talán egy héten keresztül mindig süt a nap, mert hol süt, hol nem. Sokszor borongos az idő, de hamar elfújja utána a tenger felől érkező szél a fellőket, aztán megint egy kicsit kisüt a nap, néha szemerkél az eső, úgyhogy nagyjából ezt minden évszakban tapasztalhatjuk, nincsen ilyen tuti reszet, hogy na most kell jönni, mert most aztán biztos, hogy sütni fog a nap. De akár süt a nap, akár nem, hát mindegy is, mert a Japán nem arról szól, hogy a tengerparton lubickolunk. Igaz mondjuk, hogy el lehet menni a Fuji környékét megnézni, a Szenthegyüket, meg lehet sétákat tenni, de alapvetően Japán arról szól, hogy
megnézzük a híres városokat, Tokiót, Kiotót, Oszakát, csodálkozunk azon, hogy minden milyen tiszta, mennyire pontos a közlekedés, milyen érdekesek az emlékek, elmehetünk szumó mérkőzésre, ezt nagyon szeretik például, vagy megnézhetjük a Tokyo Towert, ami egy az egybe az Eiffel torony koppintása, nem is csináltak ebből titkot, hát most már ugye lehet akár lemásolni is, jó sok idő eltelt azóta, és így is tettek, és kicsit furcsák a színei, de a tokiói toronynak a tetejéről szépen be lehet látni a várost. De rengeteg érdekes, izgalmas dolog van Tokióban, ilyen például az elektromos városrész, ahol mindenféle kütyüt lehet kapni, az egyik jobb, mint a másik. Aztán el lehet még menni Tokióba a halpiacra, ami azért érdekes, mert lehet bálna burgert kapni, bár a japánok nem csatlakoztak a bálna vadászatot tiltó egyezményhez, ráadásul hivatalosan tudományos célból, de azért vadásszák a bálnákat, de valahogy ebből a vadászott bálnából mindig jut néhány azért a tokiói halpiacra is, de ami engem igazából nagyon-nagyon-nagyon meghökkentett, hogy mennyire tiszták mindenhol. Hát ez a halpiac, ez úgy nézett ki, hogy a halak azok jégbe hűtve várakoztak úgy, hogy még a jéggel hűtött halaknál a tetején volt egy üveg is, és kristálytiszta üveg alatt voltak a halak jégbe hűtve. Nem, hogy frissek voltak, hanem nem is szállt rá se légy, se semmi, tehát nem úgy volt, mint nem, hogy Afrikában, mint akár Nyugat-Európában, annál is sokkal tisztább volt, gondozottabb, pontosabb, precízebb minden egyes illesztés ott azokon a helyeken, azokon a tartóhelyeken, ahol a halak voltak. És nagyon-nagyon-nagyon tiszta volt az egész piac. Tehát én ilyen tiszta piacot sehol nem láttam még életemben, mint a tokiói halpiac. Hihetetlen. De a tisztaságról csak annyit, hogy Tokióban nagyon sok metró megálló van. A metró megállóban mindenhol vannak ingyenes nyilvános vécék, és olyan tiszták, hogy a padlóról enni lehet. Ami érdekes volt még, hogy külön vannak nemzetközi szállodák, meg japán szállodák. A nemzetközi szállodák azok nagyjából olyanok, mint amilyeneket megszoktunk. A Japanese hotelek, a japán szállodák, azok meg olyanok, amilyenek a helyieknek kellenek. Motoros a WC mindenhol. Itt nincsen angol felirat, úgyhogy rá kell döbbennünk, hogy hogy kell használni a motoros WC-t. A fürdés az pedig úgy működik, hogy egy megadott időpontban a férfiak, egy másik megadott időpontban a nők lemennek, és a rituális fürdőt kipróbálják, ami általában egy jacuzzi, csak hát megvan annak a koreográfiája, hogy előtte hogyan kell felvenni a papucsot, hogy kell lemenni a szobából egy megfelelő papuccsal odáig a fürdőig, hogy kell a papucsot orral kifelé letenni, milyen csipeszt kell rátenni a papucsra, és hogy kell rátenni a csipeszt. Aztán, amikor bemegyünk, akkor le kell vetközni, le kell zuhanyozni alaposan, meg kell fürödni háromszor, még a hajat is meg kell mosni. Na, akkor már készen állunk arra, hogy a japánokkal együtt fürödjünk, de persze nem szabad túltolni. Egy kis csákót hajtogatunk törölközőből a fejünkre, ezt is érdemes megtanulni, és aztán be is üldögélhetünk a jacuzziba, de szigorúan a megadott időpontig, mondjuk ami nagyjából 15 perc maximum. Aztán utána kijövünk, és kifelé is kötelező megfürdeni. És aztán ott is felvesszük a papucsot, aztán felbattyogunk a szobába, ami hát olyan kicsi, hogy elsírnák magunkat tényleg. És az az egy szoba, ami van, abban a szobában van a hálórész, ami lényegében ugyanaz a szoba, csak kiemelünk egy kis ágyat a padlóból, az a nappali, ott eltölthetjük az időt ugyanabban a részben, és az egyben az étkező is, mert hogy ha nem a matracot emeljük ki a padlóból, akkor kiemelhetünk egy ilyen kis mini asztalt, és akkor ott elfogyaszthatunk mondjuk egy ebédet, vagy amit esetleg vettünk, vagy hoztunk magunknak. Mosdó azért van, de fürdő nincsen, hiszen azért van a közösségi fürdő, mert az már nem fért el. Minden nagyon kicsi, tehát ezekben a szállodákban, de voltam a híres kapszula hotelek egyikében is, ami nagyjából olyan, mint hogyha a fiókos szekrénybe laknánk otthon, csak nagyobb lenne a fiókos szekrény. Elfértem azért, de hát 193 cm magas vagyok, úgyhogy már azt nem tudtam megcsinálni, hogy felüljek. Tehát feküdni tudtam, és volt egy monitor is, és akkor lehetett nézni a tévét, úgy fekve, úgy a fejemet meg a párnának döntve, de és amikor ki akartam menni, akkor egyszerűen kitoltam magam, amikor be akartam jönni, akkor pedig zsinórral behúztam magam, és utána pedig volt egy ilyen kis létrezerű szerkezet, azzal meg lementem. De mondták, hogy van olyan kapszula hotel is, ahol ez gombnyomással működik. Hát ez még, ahol én voltam, ez nem gombnyomással működött. A klausztrofóbiások azért annyira nem fogják szeretni, hogy még fölöttük is, alattuk is 2-3 ember, de egy minimum lakik. De érdekes élmény, az biztos. És hát persze közösségi mosdók vannak természetesen. Azzal együtt Japánban azért az egyfőre eső nézetméter az nem túl nagy a lakásokban, minden pici, minden kicsi, alacsonyak és kicsik a válaszfalak is. De hát sokat dolgoznak, úgyhogy keveset vannak otthon eleve, nem töltik otthon főleg az időket, hanem azzal töltik, hogy dolgozzanak, és elégedett legyen a munkahelyi vezető azzal a teljesítménnyel, amit ők csinálnak. Nagyon precízek és pedánsak mindenben, ezt tapasztaltam. De hát ha a turizmusra visszatérve, ha már Tokióban megnéztük a tokiói tornyot, voltunk a halpiacon, megnéztünk egy szumó birkózást, persze a császári palota nem maradhat ki, annak a kertje is nagyon szép, az Ueno parkban érdemes mindenképpen sétálni, és hát elmehetünk Shinkansennel Kyotóba, ahol részt vehetünk egy fantasztikus teaszertartáson. Eleve a Shinkansen az nagyjából olyan, hogy hihetetlenül sok jár, és egymást követik a szerelvények. Néha azt láthatjuk ilyen kis menetrendeken, hogy hát nem is jár olyan sűrűn a Shinkansen, de ez azért van, mert hogyha bérletet veszünk, akkor az nem az összes Shinkansenre jó, hanem az adott társaságnak a bérletét vesszük meg. Tehát nem érdemes feltétlenül bérletet vásárolni, ha Japánba megyünk a Shinkansenre, vagy bármilyen közlekedési eszközre, hanem egyszerűbb ott fizetni, mert akkor igaz, hogy drágább lesz a dolog, Japánban eleve minden nagyon drága, viszont cserébe meg nincsen kiszámítva, hogy most akkor na mikor kell mennünk feltétlenül, mert azzal megyünk akkor úgy, ahogy akarunk. Most volt egy érdekes estem a Vendéglátóipari Múzeumban, tartottam egy estet, és ott odajöttek hozzám, és mesélték, hogy voltak ők is Japánban, és hát el akartak menni Shinkansennel, és hát mondták, hogy de hát akkor mikor jön a vonat, mikor jön, és nem értette a kalauz, és aztán, vagy az a kis személy, aki ott volt az állomásnál, és akkor végül odahozott egy hatalmas nagy, ilyen háború és béke nagyságú könyvet, és mondta, hogy hát ebben meg lehet nézni, hogy mikor jön a vonat, és kiderült, hogy hát szinte 4 percenként jön nappal, 6 percenként éjszaka, tehát nehéz megmondani, hogy mikor, mert állandóan jön a vonat. Folyamatosan jön, nagyon jól szervezett a közlekedés, nem késnek a vonatok, és gyakorlatilag ott is kristálytiszta szinte minden. Büfékocsi éppen nem volt, viszont automaták vannak, és az automatából elő lehet bányászni szendvicseket, finomságokat, falatozni lehet. Sokszor a szemetet magukkal viszik a japánok. Kevés helyen van kuka, fogják a szemetet, beteszik a táskájukba, hazaviszik, vagy elviszik arra a helyre, ahol le lehet adni. Tehát erre is nagyon komolyan odafigyelnek. Ami érdekes még, hogy a Shinkanseneknél a megállókat is pontosan tudja mindenki, hogy mikor, hova fog nézni az ablak, és mikor tárul például a Fuji a szemünk elé. Percre pontosan lehet ezeket is tudni. A szerelvények nagyon jól néznek ki, ilyen erős orruk van, és általában fehérek, de vannak kékes-fehér szerelvények is, nagyon gyorsan mennek, és meg lehet azt csinálni, hogy mondjuk elmegyünk egy 600 kilométerre lévő másik településre, és azt egy nap alatt úgy megjárjuk, hogy elindulunk, ott vagyunk mondjuk 3 óra múlva, vagy 2,5 óra múlva, és ott mindent megnézünk, és aztán este visszajövünk, mert hogy nagyon sok vonat van, nagyon sűrűn, kellemes a közlekedés, és minden pontosan jár. Tehát tényleg itt felgyorsul az élet, közelebb lesz minden számunkra. Tokióból a legtöbben Kyotóba mennek, de Kyotó után elmehetünk Oszakába is. A japán taxikban nem fogadnak el borravalót, eleve Japánban nem ismerik a borravaló fogalmát. Nem is értik, hogyha több pénzt akarunk adni annál, mint amit fizetni kell. Ami mindig pontosan, precízen kiszámított összeg, és nem olcsó ez az összeg. A gyümölcsök egyébként a legdrágábbak, meg az élelmiszer jelentős része azért drága, és az összességében, ha megnézzük, hogy milyen az árszint, akkor azt mondjuk, hogy mélyen a pénztárcánk mélyébe kell nyúlni, hogyha Japánba akarunk utazni, és azt is fontos tudni, hogy rendkívül szabálytisztelők és hagyománytisztelők a japánok. Nem udvariasak viszont a nőkkel, tehát ez nincsen benne a hagyományban, hogy a nőket előre kéne engedni, ezt nem is értik, hogy miért kéne előre engedni, tehát a nők ugyanúgy beállnak a sorba, és akkor ott vannak a férfiak mögött valahol, vagy ahova tudnak éppen furakodni. De az udvariasságról meg a pontosságról csak annyit, hogy előfordult, hogy Yokohamából mentem be Tokióba metróval, és ahhoz, hogy pontosan induljon a szerelvény, ahhoz az kellett, hogy ilyen birka bőrbe, vagy valamilyen bőrbe, puha anyagba tekert tolófákkal betoljanak minket a metró szerelvénybe, azért, hogy pontosan el tudjon indulni a szerelvény. Yokohama egyébként egy másik város, de szinte Tokió külvárosaként funkcionál. Hát mondják azt, hogy 20 milliónál is többen laknak jóval Tokióban meg a környékén. Hát persze, mert vannak ilyen nagy bolygóvárosok. Yokohamában van egy jó kis vidámpark, meg hát itt van a tenger, de azzal együtt azért jobb az, amikor Tokió központjában lakunk, onnan hamarabb fel lehet fedezni az érdekességeket, a látnivalókat. A Ginzában például Tokió belvárosában rengeteg üzletet, boltot találunk, nem csak elektronikai termékeket, hanem mindenféle mást, mert hogy a japánok imádnak bevásárolni, de vannak jó és érdekes cukrászdák is, bár ezek főleg a turisták kedvéért, mert hogy a japánok ritkábban esznek édességet, mint mi. És mindig frisset esznek. Amíg nem voltam Japánban, nem értettem, hogy miért szeretik az emberek a sushit, mert hogy a budapesti sushikon nőttem, hát nem azt mondom, nőttem fel, mert ugye soproni gyerek vagyok, de igazából ezekhez szoktam hozzá, amikor már egyáltalán nyílt japán étterem Budapesten, de az biztos, hogy hát amit például egy élelmiszerboltban megveszünk Budapesten sushi, hát az valószínűleg ezt nem is bírná megenni szerintem egy Japánban szocializálódott helyi. Mert hogy itt minden friss, az a titka a dolognak, hogy mindenből a legjobb részt veszik ki, és kiszedik a halat mondjuk egy akváriumból, földarabolják, kivesznek egy darabot belőle, és akkor tessék ott a sushi. Már eheted is nagyon-nagyon friss minden egyes termékük, nagyon-nagyon-nagyon más a sushi, tehát nem lehet összehasonlítani. Bár hozzáteszem, nem sushiból áll a japán konyha, számos más finomság van, rengeteg jó levesük van. A rámen leves, meg az udon leves, ugye ezt is egy kicsit ősen mondják, az udon leves, meg a rámen, az sláger, nagyon sok levest tesznek, de ezen kívül szinte mindenféle fajta tengeri herkentyűt el lehet fogyasztani, és rengeteg finomságot tálalnak fel. Akik szeretik a japán konyhát, azok nem fognak csalódni, hogyha ide jönnek. De hát természetesen más nemzetek konyháit is meg lehet a nagyvárosokban kóstolni, úgyhogy nem kell aggódni. Sokszor esik, egyébként hallani az esőcseppeknek a rezdülését, sokszor közlekedhetünk olyan tömegközlekedési eszközzel, ami úgy érezzük attól, hogy valami másik világban vagyunk szinte, mert olyan gyors, olyan nagy sebességgel halad. Amikor haladunk így az eszközökkel, akkor szinte faljuk a kilométereket. Tehát nagyon ritka az, hogy valami döcög jön, hát kivétel talán bizonyos dugószituációk jelentenek Tokióban. Egyszer Tokióban autóban, dugóban üldögélt egy kedves ismerősömnek a japán rokona, mert a Japánba ment férjhez, és a férjének az apukája az egy iskolába volt igazgató, és nem ért be időbe, késett 7 percet az iskolából. És előtte már oda telefonált, hogy a portás hívja össze az embereket, a tantestületet, hogy csoportosan mindenkitől elnézést tudjon kérni, és egyesével mindenkivel kezet fogott, és megígérte ő, mint annak az igazgatója, hogy nem fog többet ilyen előfordulni, és kérte, hogy bocsássanak már meg neki, hogy ilyen történt, és attól kezdve olyan korán elindult, hogy másfél órával korábban már ott volt benne az iskolában. De nagyon érdekes ez a fajta kultúra, meg a késéstől való félelem, meg a hibázástól való félelem. Hát ez benne van a pakliban, meg az is bizony, hogy rengeteg az öngyilkos Japánban, és egy metró megállónál volt olyan felirat japánul, hogy kérjük, csúcsidőben ne legyen öngyilkos, mert még késnének a szerelvények. Tehát náluk ez nagyon-nagyon komoly probléma, és olyan szinten probléma az, hogy bizonyos dolgokat nem tudnak feldolgozni, hogy van egy olyan cég is, vagy van olyan cég is Japánban, nemrég csináltak is erről egy dokumentumfilmet, és jó magam voltam az ilyen nagykövete, védnöke, hogy arra szakosodott a cég, hogy valakiknek új személyiséget varázsol. De rendesen, hivatalosan, ő nem tudja azt a sokkot elviselni, hogy tönkrement a cége, és emiatt teljesen másik településen, teljesen másként segítenek új életet kezdeni, hogy ne kelljen otthon szégyenkeznie, mert hát nem tud többet apjának a szemébe nézni, hogyha a nagyapjának a cégét tönkretette, mert mondjuk olyanok voltak a körülmények, vagy bármi más. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy ez Japánban miként működik, és szerintem nem azt mondom, hogy példaértékű, de mindenképpen fontos, hogy nekik kezelni kell, nekünk meg egy kicsit el kell gondolkodnunk, hogy vajon, hogyha tönkretesz valaki egy céget, és utána kénytelen elbújtosni, akkor hányan maradnának mondjuk a magyar fővárosban a cég tulajdonosok közül. De minden esetre az is meglepő volt Japánban, hogy számos más olyan dologban is mások, mint az európaiak, mint például a szórakozás. mint például a zenészeknek a jutalmazása. Utcazenész zenélt, Yokohamában voltam egy plázánál, körbeálltuk, nagyon jó zenét csinált, és hát nem az történt, hogy amikor végzett, akkor mindenki elment, és néhányan dobáltak neki pénzt, a többiek meg mentek a dolgukra, hanem mindenki sorba állt. Egyesével oda mentek az emberhez, és mindenki adott nekik pénzt, és addig sorba állt, amíg rá nem jutott a sor, és akkor ő is bedobta a kis pénzecskéért, és aztán gratulált neki, és tovább ment. Tehát, hogy kifizették az utcazenésznek azt, ami jár. Nem mentek addig tovább a plázába, és ez is furcsa volt és meglepő. De az is meglepő volt, amikor mangaboltban voltam, és felnőtt öltönyös úri embereket láttam, amint ilyen kifestő könyveket vásárologatnak, csinos kis lányokkal, akik abba szerepelnek, és aztán vesznek hozzá színes szeruzát, hogy majd otthon kiszínezik. Úgyhogy ez is egy kicsit furcsa volt, ha már itt tartunk, úgyhogy bőven volt itt furcsaság Japánban, de azt kell mondanom, hogy bármikor visszamennék, mert a furcsaságok mellett sok olyan csoda volt, ami nagyon-nagyon pozitív. És hát megértettem azt, hogy miként tud működni a japán gazdaság, miként tud lényegében bármilyen krízis után talpra állni. Hát attól, hogy ha van 10 dolog, amit meg kell csinálni, 10 egymásra épülő dolog, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ha az 10 embernek a feladata, akkor mind a 10 számíthat arra, hogy a másik megcsinálja a határidőben. És ettől már tényleg el is készül az a termék, és precízen pontosan fog működni. Tehát ennyi a titka, nem több. De ehhez az kell, hogy tényleg meglegyen az, hogy mindenkiben az akarat. Tehát tipikus példa volt, hogy a Fukushimának mondják, mert übetű van a Japánban is, atomerőmű robbanásakor nagyon sok sugárfertőzött dolog volt, meg a levegőben is ugye veszélyes volt azt követően tartózkodni, és fel is hívták a figyelmét az embereknek, hogy hát ha lehetőségük van rá, akkor ne menjenek utcára, és hát ezt kedves barátom is, aki éppen kint dolgozott, akkor színészként hallotta, és otthon is maradt. És 7:30-kor felhívták telefonon, hogy hát hol vagy? Hát hallottam, hogy nem szabad kimenni az utcára, mert hogy felrobbant ugye a fukushimai erőmű. Ez nem ok arra, hogy késsél a munkából. Tehát gyakorlatilag hiába volt felhívás, mindenki elment dolgozni. Tehát ugyanúgy, vagy pedig segédkezni a helyszínre kiment, hogy segédkezzen. Tehát igazából olyan szinten munkamániások, ami nehezen feldolgozható egy európai átlagember részéről. De természetesen a kulturális nevezetességek is rendkívül érdekesek Japánban. Kiotóban még vannak gésák, de az igazi gésákkal ritkán találkozhatunk, a turisták kedvéért gésát játszókkal már annál inkább. Azzal együtt a japán hagyományokból sok mindent meg tudunk itt tanulni, meg a japán történelem, a szamurájok ura, akit szolgáltak, az is nagyon érdekes, a japán császárok története. Úgyhogy azt láthatjuk, hogy ha valaki elmegy Japánba, akkor függetlenül attól, hogy egyébként előtte milyen ismeretei voltak erről a kultúráról, fergetegesen jól érezheti magát, és hát nagyon biztonságos hely. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Riárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!